Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina.
A mai adásban Egeszegi Krisztián, a Mini CRM igazgatósági tagja és a cégépítők alapítója lesz a vendégünk. Vele többek közt arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan építették fel a céget, miben tudnak segíteni a vállalatoknak, és hogyan jutottak el odáig, hogy egy svéd cég felvásárolta őket idén.
Ezen kívül pedig szó lesz a mesterséges intelligenciáról és annak a magyarországi felhasználásáról is. A HVG-vel egyébként ebben a hónapban nem csak online találkozhattok, ha érdekel titeket bővebben a mesterséges intelligencia, illetve az, hogy hogyan használhatjátok a mindennapokban vagy az üzleti életben, akkor gyertek el november 20-án az AI Talks nevű konferenciánkra. Részleteket a leírásban találtok. Azonnal kezdünk, előbb azonban egy rövid támogatói üzenet következik.
Váltsd a saját utadat, az új vállalkozásodat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
Nagyot álmodni? Abban a nagyok és a kicsik is jók, nem igaz?
Mi pedig abban, hogy megvalósítsuk.
Az E.ON megbízható partnerként kínál kedvező áram- és gázajánlatokat, okosmérős tarifákat a vállalkozásoknak. Hogy a legnagyobb álmokat is megérje életre kelteni. E.ON.hu per megéri.
És akkor itt is van velünk a stúdióban Egeszegi Krisztián, a Mini CRM igazgatósági tagja. Szervusz!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Az első kérdésem az lenne, hogy ugye a cég az 2009-ben indult, tehát 12-ben csatlakoztál hozzá.
Így van.
Miért csatlakoztál pont ehhez a céghez, és mi volt akkor a feladatod?
Hát én a saját bőrömön kipróbáltam az előző cégemnél, hogy milyen az Excel táblák káoszában élni, és két napig nem aludni, amikor valami hiba miatt mondjuk 25 millió profit eltűnik a előrejelzésekből, és én többet nem akartam egy ilyen érzést.
Ez akkor, megtörtént akkor konkrétan?
Ez konkrétan megtörtént. Aha. 2012. novemberében. Hát ez kemény tanulság, amikor én egy dolgot megtanultam, hogy több Excel táblával több ember dolgozik, akkor véletlenül nem direkt, hanem jó szándékból is, de egyszerűen el tudnak csúszni dolgok. Egyszerűen az ember ilyen, hogy hibázik. És annak a következménye az tud lenni, ha nem egy valami jó struktúrát rendszered van, hanem ilyen dinamikusan változó Excel táblát, hogy sok fel a szívás után, hogy helyreállítsd, meg kijavítsd, meg kiderítsed a problémánkat. És én azt mondtam, hogy na, ilyet többet nem szeretnék, és akkor kerestem valami megoldást, és akkor jött velem szembe az interneten a Mini CRM, és úgy voltam vele, hogy a CRM az hülyeség, mert én nagyvállalati szektorban mindig azt láttam, hogy baromi drága, baromi sokáig tart, és mindenki, senki nem szereti, és mondom, ilyen nekem nem kell, és megnéztem, kipróbáltam online rendszer, akkor még nem volt ennyire elterjedve az a SAS-nak hívott felhő alapú előfizetéses szoftverek Magyarországon, és kipróbáltam, és azt mondom, hogy ez tényleg percek alatt ott volt egy működő rendszer nálam, és utána egy hét alatt összeraktam, kaptam hozzá szuper tanácsadói támogatást, és ezt esténként csináltam, mert a napközben a céget kellett vinni, és aztán a rákövetkező héten egy egyet órás reggeli gyors talppal után, mert hárman voltunk, akik ügyfelekkel foglalkoztak, onnantól kezdve egy hét alatt megszokták a kollégák, és nekem megváltozott az életem, mert este 8 helyett reggel 9-re végeztem. És ez egy óriási különbség, mert ugye a rabszolgamunka, én írok be mindent az Excelbe, mindenkivel beszélek, hogy ki mit csinált reggel, meg este is, napközben meg mindenki engem kérdez, hogy mit kéne, hogyan csinálni. Na ez megszűnt. És innentől kezdve mondom, erre nem csak nekem van szükségem, mindenkire, és akkor volt pont egy lehetőség, hogy a Mini CRM-be be tudtam szállni tulajdonosként és cégvezetőként.
Annak, aki nem ismeri a Mini CRM-et, el tudnád mondani, hogy ez pontosan mivel foglalkozik?
Megpróbálom. Nagyon nehéz, mert egy mondatban nehéz megfogalmazni, hogy mi is az a
CRM. Ugye, a ChatGPT-t szokták megkérdezni, hogy magyar ezzel úgy, mintha egy 5 évesnek kell.
Na hát nem 5 évesnek próbálom, hanem egy, mondjuk azt, hogy egy érett és jó gondolkodású cégvezetőnek, de talán a legjobb megfogalmazásom arra, hogy ez a legjobb cégépítő eszköz, amivel az üzleti folyamataidat tudod menedzselni. És lehetővé teszi azt, hogy a kollégáid ne mondjuk össze-vissza rohangáljanak, mint egy mérgezett egér, hanem azt, hogy azt a tervet, azt az elvárásrendszert kövessék, amit te kiadtál neki, és ezen hozzátérjük a legtöbbet a cég életéhez. És van olyan megfogalmazásom is egyébként, hogy automatizáltabbá, eredményesebbé, átláthatóvá teszik az életedet, az ügyfeleidnek a adatait, ügyfeleidnek a kezelését, a feladatmenedzsment kommentet, hogy kinek mikor mit kell csinálni, ezt mind megoldja egy rendszerben, és nem csak az értékesítéshez kötődően, hanem ezt tudja, ahogy mondjuk mi is fejlődtünk, mint mini CRM cég, úgy fejlődött a szoftver is, hogy van benne marketing támogatás, van benne ügyfélszolgálat, van benne számlázás, van benne HR folyamat, van rendezvényszervezés támogatására szolgáló folyamat, van benne projektmenedzsment, van benne BI to reporting, és most már egyre több AI alapú üzleti megoldás is van benne, és ezért mondtam, hogy ezt egy kicsit hátrább lépünk, és végig gondoljuk, hogy milyen folyamatoknak kell menni a cégünkben, na akkor ezeket tudod te irányítani és menedzselni, úgyhogy nem mindent fejben kell tartanod. Talán ez így a mini CRM.
És ez hogyan fejlődött, gondolom, nem az volt, hogy rögtön az elején minden volt benne?
Nem. Mi is úgy indultunk, mint a klasszikus CRM, hogy az egy ilyen 30-40 éve létező fogalom, és 2010 előtt az igazából ilyen nagyváti játékszer volt baromi drágán. És nekünk az volt a nagy megközelítésünk, vagy változtatásunk, hogy mi 2010-ben elérhetővé tettük a KKV-k számára árértékarányban, nem kell óriási szervereket, nem kell óriási, nem tudom én, ember állományt feltartani az, hogy legyen egy ilyen rendszer, aki majd üzemelteti, hanem hogy ez minden tényleg így négy csettintésre a felhőből előáll és előfizetés alapon tudod használni. Saját magad tudod beállítgatni, önkiszolgálni, és innen indultunk, és én nekem azt a nagy meglátásom, hogy amivel szakítottunk, hogy a CRM az olyan sokszor egy ilyen statikus adatbázis-szerű valami, ahol benne vannak az adatok. És akkor ezért van, hogy letöltik Excel táblában, mert abból kényelmesebb dolgozni, meg visszatöltjük, és akkor káosz. De én azt szoktam mondani, hogy adat az önmagában halott, ha nincs hozzá egy következő teendő, ami megmondja, hogy mit kell vele csinálni, mert ugye abból lesz majd üzleti eredmény, hanem akkor nincs értelme. És igazából ebből indultunk ki, és hogy mi is fejlődtünk, hogy előbb lettek ügyfeleink, kellett nekik hírlevelet küldeni, akkor lett benne marketing támogatás, hogy ne különféle szoftvereket kell alkalmaznunk, a számlázásra, az ügyfélszolgálat, ez elén így volt. És akkor ezeket összeintegráltunk, akkor jött egy óriási üzleti eredmény, az, hogy a munkaidő fele az nagyjából kidobott fölösleges időpocsékolás volt, mert amikor több rendszerbe kell így az embereknek összeszedni az adatokat és egymással megbeszélni, hogy egy ügyféllel mi van, az munkaidő legalább a fele elment fölöslegesen. Amikor ezt mindent összecsomagoltunk egybe, és tényleg néhány kattintással látszik, hogy ez most ügyfél vagy nem ügyfél, fizetett, nem fizetett problémája, technikai, üzleti, az van-e, amit ígértünk, megbeszéltünk, hogy az lett megvalósítva, vagy az, ez minden egy helyen látszik, és akkor innentől kezdve baromira felgyorsultunk. És így fejlődtünk. És akkor az volt talán még egy nagy lépés, amikor ugye elkezdtünk embereket is fölvenni, amikor én csatlakoztam, én voltam a hetedik ember. De azért, mivel folyamatos növekedés irány, kényszer is volt, meg ez volt a stratégiában benne nálunk, ezek kellettek újabb és újabb embereket fölvenni, csak ne az legyen, hogy egy e-mailekben, meg Excel táblákban irogassa az irodavezető, hogy ki jelentkezett, meg mivel mi van, arra is tett egy folyamat. És akkor itt jött be az, hogy igazából nem csak az üzleti dolgok vannak benne a rendszerben, hogy na, akkor ügyfél meg bevétel lesz, kötődő dolgokat csináljunk, hanem azok a háttér folyamatok is, amik rengeteg időt elvesznek egy cégtől. És azokat is tudjuk automatizálni és berakni egy rendszerbe, akkor egyszerűen nem kell majd, nem tudom én, öt fős ilyen back office-t fenntartanom, aki csak arra szolgál, hogy a papírokat, értsük jól, tologasson, hogy a cég ne omoljon össze. És amikor a projektmenedzsment is belekerült, és tényleg a mobiltelefonomon látom akár hajnali háromkor megkérdezés, egy emberre megkérdezésen nélkül, hogy mi történik a cégemben. A fejlesztésen, a sales folyamaton, a tréning csapatban, üzemeltetésen, azért ez egy baromi nagy könnyebbség, hát meg időnyereség. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amiket itt kiemelnék, és akkor talán az AI-os dolgok, amik szerintem ma már megkerülhetetlen. Tehát, hogy nem AI-t fog szerintem senki kilóra venni a boltba, hogy kérek 2 kiló AI-t, hanem egy olyan üzleti szolgáltatást, ami AI-jal támogatva eredményesebb, mint a piacon lévő többi, mert ezzel tud az ügyfél magának versenyt generálni, meg egyébként a szállító cég, aki ilyet ad, az is ugye a többi szállítóval szemben versenyelőnyt generálni. És akkor ebből csak gyorsan akkor, hogy kicsit így ugorjunk előre, hogy ne csak a mini CRM-ről beszéljünk, hogy az mit tud, de az egyik kedvenc funkcióm, amikor az a telefonos asszisztens, vagy mondhatnánk azt, hogy titkárnő a telefonomban, ugye beszélsz valakivel, egy órát online konzultáció során, és utána 3 ilyen van egy nap, és este 8-kor emlékezetből leírod, hogy mi volt a dolog, hogy legyen meg a memo magadnak is, esetleg másnak is. Hát este 8-kor emlékezetből azt... Mondjuk azt, hogy kisebb-nagyobb torzulások vannak benne, mert mindenki rühelli. Ez egy utálatos meló. Az értékesítőnek a legnagyobb ellenség az adminisztráció. És amikor ezt megtörténik úgy, hogy lerakod a telefont, be kell kapcsolni egy ilyen VoIP-os hangrögzítést, ami automatikusan átkerül a mini CRM-be, de ez nem egy true white. Tehát nálunk is a, mit tudom, 20-as telefonszám mögött a szolgáltatótól kapunk ilyet, tehát hogy nem egy bonyolult valami. Következő pillanatban benne van a mini CRM-ben az a hanganyag, ahol AI-jal leiratoltatjuk, magyar nyelven is tökéletesen működik, és utána egy prompt alapján, ugye, ha így nézzük a legálj feladatot, azt mindig szerintem is bárki tud magának csinálni, de be van írva, hogy kivonat, egy prompt alapján kivonatot készít, összefoglalja, hogy nem tudom milyen szempontok alapján mi történt ebben a beszélgetésben, és utána még akár néhány adatmezőt ki is tölt. Tehát ez az a dolog, ami mondjuk egy fél órás ilyen adminisztrációt így nullára lecsökkent, és innentől kezdve nem nagyon kell a kollégáknak magyarázni, ez miért jó, meg félni kell az AI-tól. Nem, hát ha használod, akkor egy nap nem hármat tudsz megcsinálni, hanem ötöt, másfélszer annyi árbevétel a cégnek, másfélszer annyi jutalék potenciál neked, és megszűnt az utálatos melló, hogy adminisztráljál fölöslegesen. Na szóval ezek a dolgok, amik minket motiválnak, meg így hajtanak, hogy egyre jobbat és többet alkossunk.
És te hogy tapasztalod, mennyi idő az, amíg valaki megszokja, hogy ezt tényleg meg tudja csinálni a mesterséges intelligencia alapján a program, és nem ellenőrzi vissza legalább annyi idő alatt, mint amíg megcsinálná saját magának?
Az elején ebbe voltak kérdések, ez abszolút így van, de ha most visszamegyünk mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, akkor valóban voltak olyan funkciók, amik ma működnek, és akkor még nem működtek, mert a technológia nem tartott ott, baromi gyorsan fejlődik. És igazából ez a leiratolás, meg összefoglalás, kimonatolás képessége sokat fejlődött. És egy értékesítőnek azt mondott, hogy figyelj, 3 helyett 5-öt, és nem kell megcsinálni azt, hogy nem szeretnél, akkor onnantól kezdve hát ez nagyon kell egyőzködni nálunk a kollégákat. Tehát ez ment a legkönnyebben, ami ilyen változás, vagy ilyen technikai, vagy folyamatszintű változást átvinni a csapaton, ez nem kellett küzdeni érte. Az elején az, hogy az első, aki kipróbálja, az volt a, ez biztos hülyeség, meg nem jó, meg ilyenek, de amikor erre rávezettünk egy embert, és elmondta a többinek, hogy gyerekek, hát ez baromi jó, akkor onnantól kezdve mindenki akarta. És igazából én ebben hiszek, hogy legyen szó bármilyen újdonságról, bármilyen változásról, lehet ezt erőből átvinni, de leg lehet értetni az emberekkel. És igazából a jó megértetés, ugye mindenkinél jó emberek dolgoznak. Ha nem jó ember dolgoznak, akkor miért vetted fel, ugye? Tehát, hogy az egy vezetői felelősség. De én úgy gondolom, hogy mindenhol olyan emberek dolgoznak, akik értelmesek, okosok, és megtalálják azt, hogy talán mondjuk azt, hogy a cégnek is mi a jó, de hogy saját magának az biztos, hogy megtalálja, mi a jó. És amikor az vagy tudja, hogy miért kapja mondjuk a fizetését, bónusz érveket, ez egyértelműen ki van kommunikálva, akkor keresi mindig azokat a gyorsító dolgokat. És amikor az van, hogy hogyan legyen jobb, ezt megkérdezed egy kollégától, akkor nagyon sokszor nem tudom, azt kell megkérdezni, hogy panaszkodj egy kicsit. Mi az, ami fáj? Mi az, amit csinálni kell, de nem szereted? Na ez amikor tele van írva egy járnyegyes oldal 5 perc alatt. És ebből, ha te kiveszed, hogy mi fáj neki, és azt megoldod, valamilyen automatizált megoldással, akár AI vagy nem AI alapon, rengeteg mindent AI nélkül is meg lehet oldani, na akkor imádni fognak. És akkor onnantól kezdve még el se tudod venni tőlük a változást, meg a változásra való igényt. Én ezt a menedzsment technikát alkalmazom, ebben hiszek, és úgy látszik, hogy ez működik is.
És különben könnyű meggyőzni, mert ez elég régóta halljuk azt, hogyha mondjuk valakinek van egy cége, mondjuk 20-30 éve építgeti, megszokta, hogy mondjuk mindig a kockás füzetbe írja fel a dolgokat, és ebből kizökkenteni elég sokszor lehet hallani, hogy ez nem olyan egyszerű feladat.
Ez így van. És erre mondhatjuk azt, hogy több dolgot szoktam mondani. Az egyik az, hogy szerintem egy ilyen nagyon megengedő gazdasági környezetben vagyunk. Lehet hallani, hogy nehéz, meg mindenféle nehézség van, de hogy nem megengedő, mert nem olyan, mint mondjuk Amerikában vagy Kínában, ahol 2-7-2 hónap alatt a versenytársak, a piac megöl egy olyan céget, aki nem hajlandó változni és a újabb megoldásokat használni. Magyarországon egyszerűen ez nem így van. Tehát tényleg mondjuk 2 évig el tud lenni mindenféle változás nélkül egy cég, miközben a versenytársa meg alkalmazza az új dolgokat. És ebbe biztos, hogy van ilyen kulturális örökség, meg háttér, hogy jól van az úgy, benne van az is, hogy mi nem 200 éve építjük a kapitalizmust, meg a versenypiacot, hanem mondjuk 30 éve. Tehát, hogy ezek biztos, hogy közrejátszanak benne, meg az is, hogy egyébként működnek a dolgok. Tehát, hogy van egy cégvezető, ad nem tudom én 10 embernek, 20 embernek, 100 embernek fizetést, van háza, autója, nyaralója, elmegy nyaralni, van pénze, de valami nem kerek. Mindig így sírunk egy kicsit. Tehát valami nem jó. Egy picit,
jellemző, igen.
Viszont nem fáj eléggé. És amikor majd annyira fájna, mint mondjuk nyugaton, ahol tényleg a verseny az megöl mindent, akkor nincs más út, ott változtatni kell. Amíg nem fáj eléggé, addig nem változtatsz. Ez az én meglátásom, és itt ebben a kérdésében most mi a jó irány, meg hogyan lehet ezt majd így rávezetni a népet. Én úgy gondolom, hogy értelmes úgy gondolkozni, hogy előre megyünk, előre nézünk, hogy hogyan tudjuk majd jobbá tenni magunknak, kollégáknak, cégben dolgozó embereknek, a vezetőségnek, a tulajdonosoknak, úgy egybe az egésznek ezt a dolgot, mert akkor lesz szerintem egy ilyen örömteli, boldog, mindenki által kedvelt cég, kollégák is szeretik, vezetők is szeretik, tulajdonosok is szeretik, tehát hogy valamilyet össze tudunk csomagolni, akkor az szerintem egy óriási dolog, amiből sajnos nincs minden sarkon egy ilyen cég, és amikor valaki ezen nem akar változtatni, az bizony versenyhátrányt fog okozni, de ugye szerintem tele van a média azzal, hogy most a kiöregedő rendszerváltáskor vállalkozni kezdő generáció, most már lehet, hogy ők nem is mondjuk képesek technológiailag minden újdonságot megérteni, nem is akarnak, de van az igény, szerintem egyre több az, hogy akkor ők hátra tudjanak lépni, és akkor ezzel megadjuk az új generációnak a lehetőséget, akik meg a anyatejjel szívták magukban nagyjából ezt a digitális világot, ami még, nem tudom, az én gyerekkoromban sem ez volt, akkor itt szerintem nagyon pozitív változások lehetnek.
Nektek volt ilyen tapasztalatotok különben, hogy valaki egyszerűen azt mondta, hogy nem, nekünk ez így jól működik?
Mindenre van. Mindenre van tapasztalat, de olyanra is van, amikor az idős cégvezető átadja, vagy fiát, hogy a generációváltás, majd a gyerek akkor átveszi, és akkor vonjuk be, és akkor ebből volt nagyon sok jó példa is, volt rossz is, amikor akár a kapcsolatok is törésre kerülnek és rámennek, mert hogy akkor inkább elmegy máshol, mert az apja nem engedi neki, hogy akkor az új technikákat alkalmazza, de amikor valaki behozott rengeteg új dolgot, és utána a szülő is látja, hogy egyszerűen egy magasabb szintre tud a cége emelkedni ezzel, hát az a szerintem a legnagyobb élmény, meg öröm, hogy nem csak a gyereke, az fizikai valós gyereke, hanem a cége, aki a másik gyereke, mind a kettő jobb lesz, azért, mert a gyerek az magasabb szintet tudja emelni. Szerintem ennél örömteli pillanatot nem nagyon lehet elképzelni, és ezt fejben helyre kell rakni. Nekem is ugyanígy megvolt ez egyébként, hogy cégvezetőként szerintem az egyik legnagyobb ellenségünk, mi? Hát saját magunk, a saját egónk. Hogy mi mindent jobban tudunk, én raktam össze, én csináltam meg, én nem tudom, én szívtam hány ezer órát meg napi 20 órát melóztam a céggel, hogy ebből legyen valami, hát akkor azt biztos én tudom a legjobban. És egy adott szint fölött egyszerűen mindenki el fog fogyni. Én is elfogytam szakmai képességben, fizikai erőben, lelkesedésben, tehát mindenben egy idő után szerintem ezt nem lehet a végtelenségig bírni, hogy akkor reggeltől estig mókuskereket hajtsad. És amikor itt ez a felismerés megjön, és utána le tudod magad cserélni ebben az egészben, nekem az adta egyébként a legnagyobb élményt az életem, amikor úgy hátra tudtam lépni, hogy már tulajdonosi pozícióba kerültem, és a cég nélkülem működött, hát megszűnt a napi daráló. 8 óra reggeltől estig az, hogy ki mit csinál, meg ad ki a feladatokat, kért számon mindenféle napi meeting, mert más ezt, és még jobban is tudta csinálni, mint én. A számok legalábbis ezt igazolták, és onnantól kezdve tényleg az életminőségbeli javulás azt okozta, hogy én élveztem, elkezdtem nagyon élvezni a munkámat, mert tényleg azt csináltam, amit szerettem, nem azt, amit kell. És ez egy nagyon fontos dolog legalábbis az én kis világomban.
Mennyi ügyfeletek van most Magyarországon?
Most ezt nem tudom megmondani, azt mondom, hogy Magyarországon és Romániában együtt, ugye a román lányvállalatunk van, ez a két fő korpiacunk, itt van 2500, de nagyjából a kétharmada az mondjuk Magyarország, egyharmad Románia, így van a megosztása ügyfélszámban. Úgyhogy ez, amit így sikerült elérni, hát mondjuk az, hogy nem kevés idő alatt, és én egyébként abban reálisan, ha egy előrejelzést akarunk adni, akkor én abban hiszek, hogy ilyen 5 év alatt mondjuk 10 000 ügyfelet tudunk ebből csinálni. És ez még mindig messze van a piaci maximumtól, mert hát Magyarországon is van 500 000 cég, de ha azt mondjuk, hogy vegyük ki a, nem tudom én, egyéni vállalkozókat, meg őstermelőket, meg az én alvó cégeket, nem tudom, sok mindent, akkor is szerintem ma jelen pillanatban van mondjuk 30-50 000 olyan cég Magyarországon, aki azonnal tudna érte fizetni, mert van miből, meg képes is lenne használni egy jó rendszert. És Romániában ez ugyanez. És ott még több is a cég. De ugyanez a szám, tehát innentől kezdve azt mondom, hogy ilyen 100 000-es potenciál ügyfél állomány van, és ha most abból elérünk 5 év alatt, ami ugye 5 év alatt azért a cég száma is növekszik, azért mindig egy 10%-os piaci részesedés. És úgy vagyunk piacvezetők, hogy ennek a töredéke van meg.
De ha jól tudom, azért többször próbáltatok, vagy legalábbis próbáltatok Nyugat-Európába is betörni, de ez viszont nem sikerült. Erről tudnám mesélni egy kicsit?
Igen. Mondjuk azt, hogy a mini célrem volt egy ilyen mondás, hogy a régióban akarunk a KKV-k első számú partnere lenni, és ebből Románia lett az az ország, ahol ezt sikeresen meg is tudtuk ugrani. Ott sem mondjuk elsőre, de második próbálkozásra összejött, és a környező országokban igazából leskáláztuk a minicélt a végén, mert ezt nem érte meg. És már a legeleje óta, tehát már 2012-ben is benne volt a fejünkben az, hogy Nyugat-Európába menjünk, ugye a német nyelvterületre, ez egy óriási piac, viszont volt egy fontos mondásunk, hogy angol nyelvterületre nem akarunk menni.
Miért?
Van angol verziója a minicéremnek, egy szoftveren nem nagy dolog, de azért, mert ugye angolról mi jut az eszedbe? Hát egy Amerika, a legnagyobb piac a világon, és nem Európában gondolkozok első sorban, hanem Amerikában, de egyébként ugye Európában is, Távol-Keleten is, Ausztráliában is, minden ugye az angol a hivatalos, még Afrikában is, ha így nézzük. Tehát egy baromi nagy piac. Viszont mivel Amerika drive-olja az egészet, és ott azért a CRM elterjedtség az 80-90%, nem úgy, mint nálunk, hogy mondjuk 20% alatt. Tehát óriási különbség van a piacon, brutál, kemény konkurencia harc van, és ott mástól kell elvenni úgymond az ügyfelet. Nem az Excel-lel kell, meg a papíralapú megoldásokkal, kockás füzettel harcolni, teljesen más stratégiát igényel, és azért, amit megtanultunk még Nyugat-Európáról, hogy a világ összes pénze is kevés ahhoz, hogy azt úgy Magyarországról indul a magyar KKV-ként mindenféle külső tőke, meg egyéb nélkül ezt meghódítsd, hát az egy legalábbis nekünk nem ment, és akkor ennyire nem voltunk mondjuk azt, hogy nagyot merő, nagyot álmodó, akkor angol nyelvterület, viszont azt mondtuk, hogy legyen egy német nyelvterület. És német nyelvterülettel is egyetlen egy probléma van, össze akarod hasonlítani a kelet-európai részt, sokkal drágább minden. Tehát egy piacra lépés, 10 000 euró, 10 évvel ezelőtt elég volt egy hétre. És utána így eltűntél.
Aha.
Romániában meg úgy el tudtunk indulni mondjuk egy ekkora befektetésből. És egy hónapig ki tudtuk tesztelni, hogy menjünk tovább. És egyszerűen akkora ott a verseny, akkorák a méretek, hogy mondjuk azzal az eredményt el tudunk érni, lettünk volna a 32. cég. Az meg engem igazából nem motivál, ha valahol menni akarunk, akkor első számú szereplők akarunk lenni. És hát mindig az volt ez a kedvenc hasonlatom, hogy elmentünk, és akkor ilyen vérző fejjel hazakullogtunk a játszótérről, mert hát nem mi voltunk a legerősebb gyerekek. És akkor ahogy fejlődött a minicérem, 2023-ban volt a legutolsó ilyen nyugat-európai próbálkozásunk, akkor mondtuk azt, hogy a spanyol nyelvterületre menjünk rá, mert azért most az a második legnagyobb, ha most a kínait kivesszük a képből, és talán ott nincsen akkora véres verseny, és arra volt egy 6 hónapos pilot projektünk, amire nagyon jól most megtanultuk azt, hogy ne legyünk engedékenyek magunkkal, konkrét elvárások vannak, és azt korrekten be is kell hozni, ha nincs, akkor meg leállítjuk. És akkor volt 3 hónapra az, hogy legyen, nem tudom, 5 darab ügyfelünk, fél évre meg azt, hogy csináljunk 5000 eurónyi előfizetési díjat, ami nem olyan nagy összeg egyik se, viszont ha ez nem jön be, akkor leállítjuk a projektet. Pont. És nincs olyan, hogy 4-nél még tovább engeded, vagy majd megmagyarázod magadnak, mert az szokott sokba kerülni. És igazából ChatGPT segít, van egy csomó termékfejlesztési kompetenciánk, meg erősségünk, ezzel egy hónap alatt 3 nyelven működött a minicérem. És utána a marketing is elkezdett működni, online csinálunk mindent, ugye online konzultációkkal, teleszélszel, ha így nézed, és egyszerűen Spanyolországban nem működött. Az, hogy kimész a napelemesnek, meg a klímásnak, kellett a megoldás, volt rá igény, de egyszerűen ki kellett volna menni, szemébe belenézni, kezet fogni vele, és akkor fizeted volna 300 eurót. Csak ez ebben a tranzakció méretben nem fér bele.
Replő út annyi.
És hát igen, még akkor is, ha áron dehozol, akkor sem éri meg. És innentől kezdve a vége az volt, hogy nem tudom én, lett a 3 hónap után 100 darab SQL-ünk, ez a Sales Qualified Lead, amiből magyar tapasztalat alapján nem 5 ügyfél lesz, jóval több, viszont 3 hónap alatt ezt nem tudtuk megcsinálni. És akkor innentől kezdve azt mondjuk, hogy leállítottuk ezt a projektet, tanultunk belőle sok mindent. Azt, hogy ChatGPT alapú, on the fly, spanyolul kommunikáló chatbot, vagy mögötte még egy magyar emberrel, az kevés. Ebben a KKV világban, akik nem annyira digitalizáltak, mint mondjuk egy magasabb cégméretben, vagy kategóriában.
És egy helyi emberrel ez nem működhetett volna?
Működhetett volna minden, csak az egy másik projekt, nem ez volt a hipotézisünk, hanem azt szerettük volna, hogy kvázi helyi jelenlét nélkül online, mint hogy Amerikában ezt rengetegen megcsinálják, ebbe az irányba elmenni. Ez nekünk nem jött össze. És akkor megint vérző fejjel hazakullogtunk a játszótérről, és akkor 2024-ben újra nekiálltunk ennek a dolognak, mert egyszerűen nem akartuk elengedni. Hát a óriási piac, hát azért növekedni akarsz, hogy a mi piacunkon egy cég ugye mi lineárisan szépen nőtünk folyamatosan, tehát 30-50% közötti növekedés, ami tök jó, ha így nézed, de azért, ha elmenjünk Amerikába, akkor vannak ilyen exponenciálisan növekvő, hasonló online IT-s cégek, még talán B2B-ben is, és igazából nem találtuk meg ezt a hogyan tudunk kilőni. Egy megoldás volt, ami legegyszerűbb, és látjuk a példát, hogy sok országban kell nyitni egy fióktelepet, és akkor ott a helyi piacokon, ha sok lineáris és a növekvő piacod van összeadod, akkor abban van lehet egy exponenciális. És viszont teljesen más befektetést igényel, teljesen más képességet igényel. Románián kipróbáltuk, hogy azért az nem volt meg 3 hét alatt, ott kellett hozzá 3 év, hogy ez működjön, és azt mondtuk, hogy ennyi időnk, meg ennyi kockázatot nem szeretnénk vállalni egy új piacra, és használjuk ki a AI előnyöket, hát ez nem jött össze. És akkor 2024-ben mondtuk, hogy igazából az volt az összes eddigi próbálkozás lenni a baj, hogy magyarként gondolkodva, hiába nyugatias, meg nyitott magyarként gondolkozva mentünk a nyugat-európai piacra.
Ez mit jelent az a magyarként gondolkodva?
Hát, hogy nem tudok, hiába vagyok nyitott, nem tudok úgy gondolkodni, mint egy svéd ember, nem mint egy német ember, egyszerűen más környezetben szocializálod, másban hisz, másban él, mások a napi kihívásai egyszerűen máshogy működnek. Uh-huh. Akkor is, ha igazából pont ugyanúgy nézünk ki fizikailag. De fejben belül más van. Ott nincs olyan, hogy most a kockás füzetet kell védeni, hogy az nekünk, meg indokolják, hogy miért jó, ott nem is értik, ha például egy ilyen dolgot behoznak. Ja. Teljesen más a mindsetük. És akkor azt mondtuk, hogy kell nekünk egy nyugat-európai tanácsadó, aki natívan beszél németül. Ez Romániában is kellett, hogy natív román kell a natív románnak, natív magyar a natív magyarnak, és akkor mondjuk azt, hogy akkor natív németen próbáljuk meg ezt, és akkor keressünk egy viszonteladó partnert, akint most előbb felmondtad, hogy miért nem így mentünk oda. Viszont egy olyan partnert keresünk, aki nem így ajángatja a minicéremet, hanem mondjuk vállalja azt, hogy 1 millió euró éves forgalmat hoz nekünk. És van helyi jelenlétje, brandje, sales csapata, mindene, képes eladni a terméket, amit mi adunk. Azt mi támogatjuk, abban szerintem profik vagyunk, és akkor innentől kezdve keresettünk 2024-ben egy viszontaladó partnert, és 2024 végére megtaláltuk a Groupon-t, ahol nagyon jól illeszkedtünk egyébként a portfóliójába, mert ő alánk pozíciált ilyen webhosting, meg weboldal generátor, és meg ez hasonlóan csomó minden szolgáltatást nyújt, de ilyen CRM, vagy ilyen mondjuk azt, hogy magas komplexitású termékük nem volt, és akkor azt mondtuk, hogy na, akkor úgy megyünk el karácsonyozni, akkor minden király, jövő év, akkor lendületből megy, és akkor hát év elején kaptunk tőlük egy indikatív ajánlatot, hogy azt mondták, hogy nem az árbevétel fele kell, hanem az egész, mert annyira megvolt a szinergia a két cég között, és azt mondták, hogy annyira logikus upsell potenciál a normál KKV megoldásokhoz képest, vagy online alap megoldásokhoz képest egy CRM, hogy akkor ezt ők nem akarják kihagyni ezt a lehetőséget. És több mint 50 céget vásároltak már föl, úgyhogy van külön ügyosztályuk és külön stratégiájuk, olyan jövőképük, aminek úgy látszik a CRM is egy fontos része, és akkor ezt megkaptuk, akkor így azt mondtuk, hogy
ha jól tudom, nem akartátok alapból eladni a céget.
Nem eladásra készült a cég. Igazából az 2014-ben futottunk, hogy vonjunk be tőkét Magyarországon EU-s pénzeket, azt kaptuk a pofonokat, hogy hát nem egészen úgy gondolkodnak a befektetők, nem olyan értékelésben, mint ahogy mi, de sok hasznos tanácsot kaptunk, hogy szerintük mi nem fog működni, sok esetben kiderült, hogy igazuk van, amit mi azt gondoltuk, hogy működik, külső szem, külső tanácsot az mindig tud segíteni. És onnantól kezdve megtanultuk azt, hogy a saját magunknak kell megcsinálni, tehát már senki nem fogja helyetted eladni a termékedet, azt neked kell összerakni, és innentől kezdve azt mondjuk, akkor elkezdünk önerőből építkezni. Mondjuk az, hogy ez egy kitartó küzdelem volt, meg 2009-ben indult a minicérem, ahogy az elején mondtad, és 2017 március volt az első hónapban, amikor nyereséges lett a minicérem. Tehát azért addig finanszírozni kellett önerőből, és utána, amikor már ez elkezdett 1 millió eurós szintre menni, nagyjából ez a nemzetközi benchmark, hogy egy sas cég addig a túlélésért küzd, utána meg a skálázódással küzd, tehát nincs olyan, hogy megállsz. Onnantól kezdve meg elkezdett jól működni. És a cégnek is lett pénze, ezáltal a tulajdonosnak is lett egy jobb élete, de igazából azért ott a 10 év alatt 20 évet dolgoztunk, tehát a 20 órás munkanap a sokszor standard volt. Ez kemény dolog volt, viszont egy idő után eljutottunk arra a szintre, hogy is hátra tudtunk lépni, és onnantól kezdve mind a személyes, mind a céges anyagi lehetőségek is jó irányba mozdultak elő, és megvoltunk elégedve azzal a szinttel, amin éltünk, és nem is megelégedve, azt mondom, elégedettek voltunk azzal, amin éltünk, de megelégedettek soha, mert mindig valami volt, ami hajtott tovább. Lásd, azért Nyugat-Európát sem hagyjuk parlagon. Úgyhogy ez volt az egész mögött a háttér sztori, és innentől kezdve azt mondtuk, hogy igazából most, ha megnézzük a beszámolókat, nem tudom, az elmúlt, amíg még a mi voltunk a tulajdonosok, az elmúlt 3 évben milliárdos osztalékot fizetett a minicérem. Tehát az úgy nem rossz. Aha. Eladásnál pedig igazából egy pénzügyi döntést tudtunk hozni, mert nem voltam benne napi 8 órában a cég operatív vezetésében. És így könnyű ezt meghozni. Ha benne lettem volna, teljesen más a megélésem. És igazából nem kellett sokat gondolkoznunk azon az ajánlat, amit ott tettek. Nagyon korrekt volt, nagyon előrelátó, és hát illeszkedtünk stratégiailag az ő portfóliójukba, így ez baromi jól ment. Jött egy jó kis átvilágítás, ami talán az a legszebb az egészben, hiszen a rekord gyorsasággal végigment. Tehát, hogy néhány hónap alatt ez végigment. És nem az, hogy mit tudom, évekig kell együtt élni, és akkor majd ilyen, tudom én, részekben kivásárolják a céget. Több ilyen példát lehet látni, vagy hallani Magyarországon, amik voltak. Nálunk annyira megvolt az a szinergia, hogy egyből az elején azt mondták, hogy neki kell az egész.
És miben változott meg a mindennapi munkátok azzal, hogy eladtátok?
De igazából ez a legszebb az egészben, hogy hát még nem érzünk ebből semmit. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen eladási procedúrában azért vannak ilyen törvényi meg állami jóváhagyásra igények, és 2025. május 19-én lett bejelentve, hogy a Krupp-on felvásároltam a minicéremet, augusztusban zárodott le, amire megjött minden ilyen állami engedély meg jóváhagyás erre. Tehát ha így nézzük, még friss a dolog, és például ebbe az évbe azt még magunknak csináltuk meg a pénzügyi tervet is, meg üzleti tervet is. És akkor azt mondták, hogy oké, akkor ezt kell végrehajtani. Tehát nem az ott, akkor idejöttek, és akkor felülírták, hanem hogy nincs effektíve változás. Persze megvolt az, hogy a pénzügyi integráció, hogy a monitoring rendszerbe be kellett kötni a mi számainkat, hogy lássák, a HR folyamatokat kellett harmonizálni, hogy a törvényi, meg a multi megfelelésbe beleillünk-e, a jogi dolgok, ez ugye ezzel indultunk, és igazából a következő dolog a termékintegráció. Mert ahogy mondtuk, mi Nyugat-Európát akarjuk meghódítani minicéremmel Magyarországról, ők is. Csak annyi a különbség, hogy nekik van 2 millió ügyfelük 15 országban Nyugat-Európában, így ez egy kicsit könnyebb lesz. Tehát megvan a nagy tesó a játszótéren, ha ezt használom, aki és 100-szor akkora a cég, mint. Tehát, hogy innentől kezdve megkaptuk ezt a lehetőséget. És jelen pillanatban nincsen effektív változás. A jövő éves, akkor a budgetet kell majd elfogadni, meg egyebek, majd meglátjuk, hogy akkor lesz ebbe akármilyen dolog, de például még a igazgatóságban sem delegáltak egy svéd ember. Tehát, hogy innentől kezdve a bizalmat is megkaptuk, és azt várják, hogy amit eddig jól csináltunk, azt most egy magasabb szinten még jobban csináljuk az ő támogatásukkal. Nekem meg ez egy akkora visszaigazolás is, hogy tényleg jól mit csináltunk, hát több mint 100 cég közül választották ki, mint utólag kiderült, ugye ők azért kerestek felvásárlási célpontot, van M&D ügyosztályuk, és több mint 100 cégről megnéztek a világon mindenhol. És abból választottak ki minket, ami a legjobban illeszkedik hozzájuk. És azért ez egy, hát ennél nagyobb visszaigazolás szerintem nem kell. Nem csak én mondom, nem csak a 2500 ügyfelünk mondja, hanem tényleg egy Nyugat-Európa egyik legnagyobb ilyen online KKV cége, vagy a KKV-nek szolgáltató online cége mondja azt, hogy ez egy jó dolog. Úgyhogy én bízok abban, hogy most nem 10 000 ügyfelünk lesz néhány év alatt, hanem 100 000. Azért az egy más nagyságrend, úgyhogy az brutális.
Tehát a magyar piac, meg a román piac mennyire marad fókuszban emellett?
Abszolút. Tehát az nekik egy fontos és core dolog, hogy még mi vagyunk a legkeletibb része a cégcsoportnak. Tehát, hogy ezzel mondhatjuk azt, hogy akár még hosszú távon gondolkozott, a piacot is vettek, nem csak a CRM-nek, hanem akár az összes többi online szolgáltatásnak. Viszont rövid távon én úgy gondolom, hogy ami adja magát a legegyszerűbb az, hogyha van 2 millió ügyfeled és nincs CRM náluk, hanem alatta lévő online megoldásokat vesznek, na arra épülni, ebből lehet szerintem a legtöbb üzleti értéket kihozni. Ez egybevág az enyémmel is. Még nem jött az igény, hogy akkor most adjunk el, nem tudom én, webhostingot a minicérem mellé. Meglátjuk, ez x év múlva lesz-e. Úgyhogy én nagyon szeretem, hogy ők nem csak piacot vesznek, hanem tehetséget is vesznek. És nem az van, hogy egy svéd ember onnan a csúcsról dirigál, hogy mi legyen, hanem tényleg, nem tudom én, a 3 évvel megvettek egy német céget, német startupot, és annak a CEO-ja lett a teljes grupnak a CEO-ja. Tehát, hogy így ők haladnak a korral, neked az újdonságokkal. Meglátjuk. Én most egyelőre szeretném megélni, hogy tényleg Magyarországról szakmai lapon összerakva egy KKV-nak szolgáltató, tényleg kicsi ügyfél, vagy projektmérettel dolgozó cégbet, azt Nyugat-Európában ugyanezt megcsináljuk vele, mindenféle hátszél nélkül, és ezre itt a bizonyíték, hogy ezt meg lehet csinálni, hát ez nekem mindent megér, hogy én ezt megéljem. Úgyhogy most a következő 1-2 évem nekem erről fog szólni, és emellett ugye összes több olyan dolog, ami eddig volt, az maradt, és nincs benne érdemi változás, de ugyanúgy lesz nekem cégépítő podcastom, ugyanúgy lesz a PR oldalról a megjelenések, az, hogy kommunikáljuk, edukáljuk a piacot, és ezt örülök, hogy ezt engedik és hagyják, és nem azon, akkor Krisztián, akkor be kell állni, és akkor nem tudom én reggel 8-tól este 8-ig mit kell csinálnod, hanem ők tényleg megadják azt a szabad kezet nekünk, amit ugye korábban bizonyítottuk, hogy ez azért jó eredményeket tud hozni, csak egy ilyen támogatással, egy ilyen integrált megoldással egy nagy cég részeként szerintem hát felfoghatatlanul nagy lehetőségek, üzleti lehetőségek nyílnak a minicérem előtt.
Maradjatok velünk, most azonban egy rövid támogatói blokk keretében megkérdezik a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének szakértőjét a céges AI használatról is. Hamarosan folytatjuk Egerszegi Krisztiánnal. És akkor üdvözlünk a stúdióban, itt van velünk Gazsi Attila, VOSZ elnök helyettese, szervusz!
Sziasztok!
Az első kérdésem az lenne, hogy a tapasztalataitok szerint mennyire használják az AI-t a magyar cégek?
Igazából én onnan indulnék ki, többféle kutatás áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban. Egy 24-es kutatás talán azt mondta, hogy ilyen 7%-kal használja az AI-t termelésre, vagy legalábbis értékelőállításra a vállalkozók a KKV-k között. Akkoriban az EU átlag az ilyen 14% volt, tehát már akkor el voltunk egy kicsit maradva, de én készítettem egy saját felmérést, egy 500 fős vállalkozói felmérést a saját vállalkozásaink a VOSZ tagok között, és ott azt láttam, hogy a 82% azt mondja, hogy nem fél az AI-tól, 86% verseny képességében növekedést vár ettől a terméktől, vagy ettől a jelenségről, inkább jelenséget mondjuk, mint terméket, mert meg nem is szoftver, talán a jelenség a legjobb szó rá. 88% nyitott képzésre, és 50% azonnal eljönne, hogyha lenne egy olyan e-learning, ahol előről tudna tanulni. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalkozók, a KKV is nagyon nyitott erre a lehetőségre. A másik gondolatom, amit meg kell, hogy osszak veletek, az, hogy a kutatások szerint a háromnegyede az embereknek már használja mindennapokban, főleg a szakképzett munkavállalók fölött jellemzően használják az AI-t, tehát ezt mindenképpen ki kellene használniuk a vállalkozásoknak. A vállalkozásoknál nem ilyen jó az arány, azt látjuk, viszont minden előkkel arra próbáljuk meg őket, arra hatjuk őket, hogy használják az AI-t, próbálják ki az AI lehetőségeket, és próbáljanak ezzel eredményt termelni. Mi a magunk részéről a VOSZ-nál úgy látjuk, hogy ez egy olyan forradalom megint, mint amikor az első számítógépek megjelentek a világban, vagy amikor megjelent az internet a világban, vagy amikor megjelent a mobiltelefon a világban, és nekünk azért magyar vállalkozóknak a versenyképességünkkel van problémánk, tehát van tennivalónk, ezt a kormány hasonlóan látja a VOSZ-hoz, viszont ki tudunk fejlődési lépést, át tudunk ugrani fejlődési lépést, és azt tudjuk mondani, hogy ez az AI, ez egy olyan lehetőség, amivel ugyanúgy, ahogy a mobiltelefonok világában a vezetékes telefont át tudta ugrani Magyarország, és a világ első között volt mobil telefon felhasználásban, ugyanúgy az AI felhasználása, hogyha ha nagyon erőltetjük, próbáljuk megmutatni a szépségeit, a hatékonyságát, azt, hogy milyen termelési potenciált jelent, akkor elérhetjük azt, hogy ebben is újra erősek legyünk.
És hogy látjátok, azok, akik használják, ők egyébként tudják, hogy kell használni, vagy még azért ott is van mit tanulni, illetve hogy lehet vállalkozásoknak edukálni azt, hogy használják a mesterséges intelligenciát?
Az én fejemben az van, hogy kevés a szakember, tehát az a szakember, aki az AI-t jól tudja használni, és át tudja adni a tudását. Tehát itt az AI fejlesztésben és az AI megoldásoknál ugye az egyik oldalról a programozói lét változott meg az én fejemben a világban, méghozzá leginkább úgy, hogy a junior programozókra úgymond kvázi nem, mint hogyha nagyon nagy szükség lenne, ugyanis olyan jól fejlett programozói megoldásokat tudnak adni ezek az új AI termékek, amik pont a junior programozóknak a munkáját veszik el. Emiatt pedig egyre kevesebb a programozó. Tehát nem látom azt, hogy a piacon megjelennének évről évre újabb vállalkozások, vagy akár egyszemélyi olyan munkatárs, aki AI-ban akarna segíteni egy vállalkozást, és magától senki nem fogja ezt megtanulni. Tehát a dobozos AI termékek arra tökéletesen jók, hogy probléma megoldásban, adminisztrációban, fordításban, tolmácsolásban, adatvezérel döntéshozatalban egy kicsit segítsenek. De kellenének olyan megoldások, amelyek a dobozosan egy kicsit túlmutatnak, és vállalkozásokra vannak szabva, és nagyon kevés ilyen szakembert látok, ez szerintem most a legnagyobb probléma, hogy valakiről elhiggyük, hogy ő fog tudni segíteni, végignézi a folyamatainkat, és abban megmutatja, hogy mire van szükség mondjuk egy bérszámfejtést végző, vagy egy könyvelő cégnél. Rengeteg feladatot át tud venni az AI, de ehhez meg kell tanítani, tehát ez nem működik úgy, most már az AI agentök egyre több dolgot meg tudnak tanulni, de ezek még mindig nem olyan pontosak, mint a nagy robotok az autógyártásban, hanem inkább azokhoz hasonlítanak ezekkel a kollaboratív robotokhoz, akik együtt működnek az emberrel, de mégis folyamatosan tesztelni, tanítani kell őket, mert ha mondjuk kicsit megmozdul az asztal, akkor ők már teljesen máshogy érzékelik a valóságot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szakember hiánya legnehezebb most a vállalkozóknak, hogy kiben bízzanak meg abból a szempontból, hogy segíteni fogja az ő munkáikat. Ezért én azt gondolom, hogy ilyen belső fejlesztések vannak, amiket így mindig a legügyesebb vagy a legérdeklődőbb kollega indít el, és most ezen mosolygunk egy kicsit, de ez is nagyon-nagyon-nagyon előre visz az én fejemben.
Tisztasor, ugye említetted, hogy 82%-a a saját felmérésétek szerint nem fél az AI-tól. Én úgy gondolnám, hogy ezelőbb is mondtad, hogy inkább a fiatalabb korosztály az, aki így magától érdeklődik. Viszont sok az idősebb cégvezető Magyarországon, ők mennyire nyitottak erre, mennyire könnyű őket mondjuk a kockázfüzettől elszoktatni?
Hát mondhatnám azt, hogy egyszerű, de akkor megpróbálnám átugrani ezt a problémát, ami tényleges probléma. A VOSZ tagsága az jelentős részben 40 fölötti vállalkozókból áll, talán inkább 50 fölötti vállalkozókból a 75%-a, úgyhogy mi ezzel a problémával napi szinten szembesülünk, viszont nekünk elhivatott célunk az, hogy megtanítsuk őket az AI használatra, megismertessük velük az AI dolgokat. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a VOSZ ebben nagyon sokat tud segíteni. Tehát elindítunk képzéseket, mi magunk nyilván azzal kezdtük, hogy a saját munkavállalóinkat és a tisztségviselőket elkezdjük oktatni AI-ra. Tehát, hogy legalább tudják elmondani, hogy mi ez az AI, hogy milyen hasznossága van, hogy mikben tud megoldást adni a vállalkozásoknak. Aztán a következő lépés itt az lehet, hogy, és amit teszünk is például a HVG-s AI rendezvény kapcsán, hogy a nagy meghatározó AI rendezvényeket támogatjuk, és próbálunk oda csúnya szóval dörgölőzni, és mi is az élvonalába lenni ennek a megoldásnak, illetve a megoldás ösztönzésének. Aztán készítünk saját videós és oktatóanyagokat, most készül az első 3 pilot videós anyagunk, amit tesztelni fogunk pont a saját tagságunkon, hogy mennyire érdeklődőek, mennyire fogja meg őket, és hogy jó-e az az irány. Tehát én azt látom, hogy most AI-ba bele kell kapkodni, nem kell elköteleződni egy ilyen nagy út irányában, főleg a KKV-nál, hanem így bele kell kapkodni, és akkor néha lesznek közepes döntések, vagy rossz döntések, vagy olyanok, amelyek nem vezetnek sehova, de mégis sokkal jobban járunk, hogyha elindulunk különböző ösvényeken, és manapság ilyen ezek az AI fejlesztések, vagy ezek az AI kapcsolatos dolgok nem kerülnek olyan sokba, hogy ne lehetne néhány százezer vagy néhány millió forintos beruházással elérni őket, és Néhány megoldás viszont munkavállalókat válthat ki, és itt nem arra kell gondolni, hogy majd megszűnik az ő munkaviszony, hanem hogy sokkal hatékonyabb, sokkal produktívabb munkát fog tudni végezni. Azért kell a munkavállalóknak az én fejemben hozzászokniuk az AI használathoz, mert azoknak a munkavállalóknak fog valószínűleg megszűnni majd a munkaviszonya valamikor majd a távoli jövőben, akik nem tudják használni az AI-t. Azoknak, akik használják, azoknak nem fog megszűnni a munkaviszonya, egy kicsit maximum másfajta munkavégzésre, másfajta munkavégzést fognak ellátni, és ebből adódóan sokkal érdekesebb lesz a munkájuk. Tehát ettől nem kell félni, tehát nyilván mindenkinek más a habitusa, de ez azt gondolom, hogy mivel a számítógép használatot is meg tudta tanulni mindenki, és úgy gondolom, hogy már a nyugdíjas korosztály is nagy magabiztossággal használja a számítógépet, Facebookozik, az összes ilyen szociális hálós szolgáltatást használja, hogy most még egy-két applikációt megtanuljon, ez nem a világ vége. Tehát én mindenkit arra sarkalok, hogy próbálja ki, tehát a legtöbb ilyen dolog ingyenesen elérhető, és a saját tapasztalatából győződjön meg arról, hogy ezek mennyire hasznos dolgok, és akkor meg fogja látni, hogy ezek a mai világban nélkülözhetetlenné fognak válni, és tehát le fog maradni az, aki nem próbálja ki. Pedig végül is csak elhatározás kérdése, mert tehát kipróbálni ezeket az alkalmazásokat tényleg ingyen meg ki lehet.
Említetted, hogy nem kell félni a mesterséges intelligenciától. Arról egy picit tudnál beszélni, hogy mondjuk céges szempontból az adatbiztonság szempontból, Említetted, hogy nem kell félni a mesterséges intelligenciától. Arról tudnál egy kicsit beszélni, hogy céges szempontból az adatbiztonságra hogy kell figyelni, amikor AI-t próbálgatunk?
Természetesen, tehát ez méretfüggő is, vállalkozásfüggő is, tehát azok, akik leginkább érintettek, ugye a NIS2 révén, nekik vannak olyan kötelező megoldásaik, amikkel fel tudják mérni a kockázatokat. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kockázatokat állami szabályozással kell részben kontrollálni. Tehát az egyedi kisfelhasználók, a KKV-k, azok, akik a mi tagvállalkozásaink, szerintem nyugodt szívvel tudják használni, most már annyit kell bekapcsolni, hogy az ő adataikat később ne használhassa fel a szoftverfejlesztő, de azt hiszem, hogy a legtöbb applikációnál ez már alapbeállítás, hogy nem abból tanul, amit ő feltölt az internetre. Én nem látok benne akkora veszélyt, mint amekkora hasznot tud hozni, de nyilvánvalóan, hogy teljesen más hozzáállásom van akkor, amikor egy nagy cég vezetőjeként kell erről nyilatkoznom, és más az, amikor egy pizzériában megkérem az AI-t, hogy válaszoljon az értékelésekre. Tehát azért ezt tehát a súlyánál fogva kell kezelni, tehát nem kell mindenhol ugyanolyan problémával, tehát vagy problémának látni az adatbiztonságot. Nyilván a GDPR az megtanította nekünk azt, hogy nagyon fontos az adatbiztonság, és ennek mindenkinek meg kell, hogy feleljem. Ezeket kell betartani, de ezeket be lehet tartani úgy is, hogyha használunk AI megoldásokat.
Ugye már említettél pár példát, hogy a BOSZ hogyan tud segíteni. Tudsz még néhány példát mondani?
Természetesen partnerségben vagyunk számos egyetemmel, ahol mindig az egyik partnerségi pont az, hogy az AI használatot hogyan tudjuk a vállalkozások számára elmélyíteni. Én itt részben dobozos megoldásokra gondolok, tehát részben olyan megoldásokat látnék szívesen, amit szerintem már kezdődően már látunk is, de mondjuk a ilyen dobozos könyvelés, hogy tényleg legyen egy ilyen doboz, amiben bepakolom az összes könyvelésre kapcsolatos dolgomat, és akkor abból egy bizonyos szintig el fogja tudni látni a könyvelés, nyilván nem fog tudni kontírozni, vagy az utána lévő feladatokat ellátni, de szerintem magát az adatbeviteli részt azt vagy azt, hogy felismerje azt, hogy az egyes bizonylatok micsodák, akár elolvasson kézírást is, ez nem lehetetlen. Tehát ezek ilyen dobozos megoldások tudnak lenni, amik segíteni fogják a jövőben a vállalkozásokat. Nekünk a következő, van a Vosport nevű programunk, ami egy szoftvercsomag gyakorlatilag, egy ilyen olyan szoftverbázis, ahonnan elérhetően, ingyenesen tudunk biztosítani a vállalkozások számára több százezer forint értékű szoftvert. Ide is tervezük az AI-val kapcsolatos oktatásoknak a bevezetését, illetve olyan alkalmazások, amelyek már akár AI-kompatibilisek is tudnak lenni. Tehát tényleg minden oldalról próbáljuk a vállalkozókat arra rávezetni, hogy ők használják ezeket az AI megoldásokat. Aztán mi magunk is nagyban is gondolkodunk, tehát a VOSZ a Kavosz ZRT-nek az egyik tulajdonosaként látja a fontosságát annak, hogy egy nagyobb cég, mint a Kavosz is alkalmazza az AI megoldásokat, úgyhogy ott is többféle pilottal próbálunk, főleg ügyfélélmény fokozása terén elindulni. Aztán a Kavosznak van egy alapítványa, amely felkent szándékkal vállalkozói oktatást lát el, ott is az AI lesz az egyik fő programpont, amit szeretnénk vinni. Tehát azt gondolom, hogy számos olyan lehetőség van a VOSZ-szal összefüggésben is, hogy rendezetten és biztonságosan meg lehet tanulni, vagy meg lehet ismerkedni az AI-jal. Tehát ha bárkinek erre affinitása van, akkor ezt mi fogjuk támogatni. Lesz számos egyéb programunk is, amelyek most kidolgozás alatt vagyunk, de az én fejemben általában ezeket akkor lehet, tehát egy jó projektet akkor lehet végigvinni, hogyha van egy pilotja, tehát mondjuk fogok egy 5-10-20 vállalkozást, és megpróbálom megtanítani nekik, vagy megpróbálom megismertetni őket az AI-jal, és abból a tapasztalatból, amit mi a tanításból szerzünk, abból fogunk ki tudni kiépíteni majd egy olyan projektet, ami sokaknak segíthet.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Mi pedig folytatjuk Egerszegi Krisztiánnal.
Korábban már szóba került a mesterséges intelligencia, úgyhogy kanyarodjunk is rá. Te hogy látod, a magyar cégek mennyire használják így az elmúlt években, vagy mennyire nőtt a felhasználása az AI-nak?
Szerintem nagyobb ennek a, nem tudom én, a füstje, mint a lángeit szokták mondani. Nem tudom, egy olyan 2-3 évvel ezelőtt kezdett el úgy ilyen elterjedni a ChatGPT-vel ez az egész, hogy na akkor egy egyszerű
akkor egy felület. Akkor óriásit robbant, igen.
Beírok valamit, azt mond valamilyen értelmesnek tűnő dolgot, igaz, ha hülyeséget írok be, akkor hülyeséget ad vissza, de most már egyre kevesebbet halucinál, és akkor mindenki erre kezdett szerintem fókuszálni, és akkor ebbe vannak képzések, meg egyebek. És most már, mit tudom én, van rengetegféle különféle szoftver, ami nem csak a ChatGPT-ről lehet előfizetni 20 dollárért havonta, vagy 200-ért is, még van egy csomó minden más, és szerintem az adja a nehézségét ennek, és ezért van kevés olyan cég Magyarországon, ahol üzleti szolgáltatás vagy a folyamataiban jól beleintegrálva használják az AI-t. Nem csak az, hogy a ChatGPT segít bizonyos dolgokba, az is már egy ilyen személyes asszisztens, ha így nézem, ami tud adni valamit, de ennél sokkal nagyobbra hivatott szerintem az egész dolog. És ilyenből kevesen vannak. És az, hogy most 8 különféle szolgáltatást tanulj meg egyénként használni, megérteni, hát én mint cégvezető, én nem ilyen vagyok. Én az üzleti értéket szeretném kivenni abból, hogy van egy AI-jal támogatott üzleti szolgáltatás, és ne nekem kell mindent megtanulni. Vannak olyanok, akik ezt imádják. Nálunk is a cégnél vannak ilyen kollégák, akik imádják. Ez a legjobb, mert így lehet valami jó dolgot összerakni. És viszont ahhoz, hogy AI-t jól tudjál használni, szerintem nagyon fontos, amiről eddig beszéltünk, hogy például tudjál jól delegálni. A feladatokat is tud jól menedzselni, ki tud adni, mert ha egy embernek azt mondod, hogy ő idióta, mert nem érti, mert nem tudja megcsinálni, mit mondtál neki, akkor lehet azért van, mert a vezető nem jól írta le, egyértelműen adta át, és utána volt mit számon kérni, de ha AI-nak, ChatGPT-nek leírsz valami ilyen dolgot, akkor ő nem azt fogja adni neked, amit te vársz. Tehát meg kell jól tanulni delegálni, meg kell jól tanulni promptolni.
Megmondhatod a ChatGPT-nek is, hogy idióta.
Megmondhatod, és akkor ő majd szépen kedvesen azt mondja, hogy hát elnézést kérek, tényleg az voltam, vagy nem tudom, és akkor mond megint még egy ilyen nem, számodra nem kívánatos, hogy elvárt választ. És ez egy művészet, ha ezt így jól akarod használni. És ehhez vannak olyan emberek, akik sokkal jobban értenek, mint te, aki mondjuk a te saját bizniszedben, a saját szakmádban vagy a legjobb. Hát ugye azért épített egy olyan céget, ami, tudom én, jó napelemben, klímában, ha már Spanyolországról ez jött, de bármilyen területen beszélhetünk. És innentől kezdve én azt szoktam mondani, hogy szerintem az ad egy cégnek versenyelőnyt, egy olyan üzleti szolgáltatást fog használni, ami sokkal eredményesebb és hatékonyabb. És nálunk a minicéremben ezt felismertük, már egyébként 2020-ban elkezdtünk AI, akkor ilyen nagy nyelvi modelleknek hívták. Tehát akkor kicsit más volt a hype-ja, beépíteni a minicérembe ilyen predikciókat a benne lévő adatok alapján, mit tudom én, lead minőség előrejelzés, ügyfél előrejelzés, ügyfél lemorzsolódás előrejelzés. Tehát az, hogy valaki beregisztrál, x dolgot látsz róla, mennyire jó minőségű, mennyire célcsoportba tartozik, vagy nem. Mennyi eséllyel lesz ebből, nem tudom, ügyfél. Vagy ha már ügyfél, akkor mennyi eséllyel fog lemorzsolni. És mindegyik, ez más adatok voltak. Ugye, amikor ilyen ügyfélminőségről beszélünk, akkor internet céginfo, tehát rengeteg olyan dolog elérhető. Amikor már benne van a sales folyamatban, akkor meg látod, hogy mit beszéltél vele, milyen ajánlatot kapott, és egyébként ott volt a legdurvább felismerésünk, amire ezt ki is vettük anno. Például, amikor egy AI azt mondta egy értékesítőnek, hogy ne ebből ügyfél lesz, akkor nem foglalkozott vele. Hát azt mondta, hogy ügyfél lesz, akkor ügyfél lesz, akkor minek görcsöljek. Aki meg azt mondta, hogy nem lesz ügyfél, akkor nem is foglalkozott vele, mert minek foglalkozok vele, úgyse lesz ügyfél. Pedig pont ez van, hogy mind a kettőnél bele kellett volna rakni az emberi munkát, a meggyőzés technikát, megértést, a jó ajánlatot, hogy ügyfél legyen belőle, tehát egy kicsit így visszájára fordult. És igazából ezért nem működött még a 2020-as években ez jól, vagy nem terjedt el. És akkor jött a ChatGPT, akkor ez így hirtelen kapott egy ilyen. Ez olyan, mint amikor a Covid jött, akkor a home office az úgy, meg online meetingek az úgy tök egyértelmű lett, korábban azért ezzel küzdeni kellett. Úgyhogy ez így megoldott egy ilyen strukturális problémát, és nálunk is a minicéremben például egyik legegyszerűbb funkcióim benne van, van bele integrálva a ChatGPT, van egy ilyen kis varázspálcaikon a teendő alján, jobb alsó sarkában, és ha megnyomod, akkor így on the fly lefordítja mondjuk románról, angolra, magyarra, vagy fordítva a szöveget. Ha nem tetszik, akkor újraírja. A második legfontosabb egyébként mi az, hogy rakjunk bele emojikat a belső teendőkbe. Ügyféligény volt, tehát meghallgattuk, úgyhogy odarakták a kollégák. De
nélkül nem megy a munka.
Mi az ügyféligényeket kiszolgáljuk, ez nem volt egy olyan óriási nagy technológiai kihívás, hogy akkor most egy plusz egy promptot bele kell írni, hogy akkor az jelenjen meg ott, hogy rakjál bele emojikat is. De egyébként, ha ez kell az embereknek, hogy ettől jobb érzéssel, nagyobb kedvel dolgoznak, akkor miért ne? Úgyhogy meg kell hallgatni, és technológiailag ez baromi egyszerű volt megugrani. És akkor tényleg átfogalmaz, kivonatol, beírod a kulcsszavakat, szépen megírja, hogy utána kitölt x darab mezőt, ha kell. Tehát, hogy ez igazából egy kényelmi dolog, mert nem kell kimenni a ChatGPT felületére, Ctrl-C, Ctrl-V beillesztened, elmondod, mit csináljon, nem volt jó, megint csináld meg, aztán kimásolod, és akkor visszarakod a CRM-be a más nyelvi vagy összefoglalt szöveget. Ez a spóroltál 5 percet, de egyébként ez is egy nagy érték, mert 100-szor 5 perc, és egy nap mindig vannak ilyen 5 perces dolgok, az a teljes munkaidőd. És akkor nem ezzel kell foglalkozni, értékteremtő munkával. Ennél magasabb szint, ez a kedvenc funkcióm, és itt talán mindenki megért, hogy mit tud adni üzletileg egy ilyen dolog. Egyébként a mesterséges intelligencia szerintem olyan triviális dolgokat csinál meg, ami nem ilyen nagy újdonság, csak egyszerűen nem csináljuk, mert nincs rá időnk, nincs rá lehetőségünk, de tudjuk, értjük. És ő ezt baromi jól meg tudja csinálni, és a kedvenc funkcióm titkárni a telefonodban, vagy telefonos asszisztens. Telefonon beszélsz egy ügyféllel, csinálsz egy online konzultációt, egy tanácsadó értékesítő beszél vele. Ugye ez egy teljesen normális dolog. Viszont utána nálunk ilyen konzultatív sales van, naponta egy értékesítő 3 darab 1 órás online konzultációt meg tudod csinálni, előtte felkészült, utána ledokumentált, hogy akkor mi történt, mi volt, ő is emlékezzen rá, egy másik kolléga fog majd vele foglalkozni, neki is ott legyen az információ, ügyfél nekem 3-szor elmondani, az nem olyan jó dolog. És akkor ebből 3-at meg tudtak csinálni a kollégák, és mindenki utálta azt, hogy milyen sokat kell adminisztrálnia, ugye emlékezetből. És ugye a VoIP-os funkcióban milyen egyszerű, beszélsz valakivel, és ez a normál mobilszámba is már beépül. Egyébként kimértük, ha mondjuk 20-as számról hívsz valakit, nem ilyen 061999 meg ilyenről, akkor egy fölveszik, 2 nem bontják a vonalat, amikor azzal kezdődik, hogy nem tudom én, minőségbiztosítási okokból rögzítjük a vonalat, mert ez törvényelőírás. Innentől kezdve nincs elveszett hívás lényegében, és utána megbeszélik azt, hogy mi történik, a rögzített anyag az automatikusan átkerül egy apin keresztül a minicérembe, ott AI-jal leiratoljuk, magyarul tök jól működik, románul is tök jól működik, és utána ő kivonatolja, és összegzi azt, hogy most ez történt, elején ez történt, közepén ez történt, végén ez történt, a te szempontjaid alapján, és onnantól kezdve nem kell egy órás telefonhívás, mondjuk a rögzített anyagot visszahallgatni a vezetőnek, hogy jól csinálta, hanem ott van minden információ, baromi könnyű ellenőrizni, hogy hétszer elhangzott el a szó, hogy ajánlatos, bármi lehet. És utána, amikor ez megtörtént, kitölt N darab mezőt, amit egyébként a CSS-nek kéne kiválogatnia, tehát hogy könnyíti az adminisztrációját, és akármi meg is fogalmaz neki válasz e-mailt, vagy javaslatot ezt, hogy mivel menjél tovább. És ugye ezt oda rakja alád, és akkor mondhatjuk azt, hogy az értékesítés ezt jobban tudja, oké, de ez készen van egy pillanat alatt. És a másik, ami fontos ebből, hogy a nap végén nem hármat, hanem öt ilyen egyórás online konzultációt tud megcsinálni egy értékesítő, másfélszer annyi árbevétel a cégnek, másfélszer annyi jutalék neki. Persze ez potenciál, mert meg is kell csinálnia. És mi történt? Amit ő utál csinálni, az adminisztráció, na azt vettük ki a képből, imádják. Ott nem nagyon kellett például nekünk technológiailag itt érvelni mellett, hogy ez most nem. Ezt se tudnánk venni tőlük ezt a funkciót. És akkor rengeteg ilyen dolog van. Az én vízióm egyébként, és szerintem az AI-re ez nagyon igaz, hogyha belegondolsz, 30 évvel ezelőtt gyerekkoromban voltak ilyen amerikai science fiction filmek, aminek egy része megvalósult, másik fele nem. És űrutazás, meg időutazás nincs, de egy csomó minden jött. És abban voltak, tehát akkor az, hogy megrendelője a hűtőbe, a hazamegy, beszél a, nem tudom, lakással, és a hűtő mondta, hogy megrendelte a pizzához, más süti is, meg nem tudom én. Ez így működik. Sőt, amikor a Elon Musk most tesztelő, hogy bedugják az ember fejébe a kábelt, ugye ilyenek is voltak, és ez is már élőben van. És ott voltak olyan filmek, amikor egy ilyen virtuális lebegő kis golyó volt melletted, ami Isten tudja, hogy most már mi volt, de a lényeg az, hogy a világ minden tudása benne volt. ChatGPT, ha így nézed, megtanulta, és rá volt szinkronizálva így a wireless, mert az nem kell kábel se, a te agyhullámaidra, nem tudom, és akkor jobban ismert téged, mint a saját magad. És akkor mentél, akkor bármiről nem tudtál, azonnal mondta neked az információt, kettő, ha mi összetalálkoztunk, akkor a mi két ilyen kis lebegő virtuális agentünk az egymással megbeszélt minket, és akkor például nem kell, nem tudom én, hetekig ügyvédi levelekkel, meg körökkel alkudozni mondjuk egy cégeladáson, hanem így megvan, és akkor megírták volna a jogi szöveget is, meg minden, ami kell. És ez szerintem egy ilyen érdekes jövőkép, és hol tartunk ma? AI agentek fognak jönni, amik még nem ilyen szinten tartanak, de olyan egyszerű dolgokat, hogy mit tudom, akarsz egy fodrászhoz időpontot foglalni, akkor megkeresi neked, hogy itt nem tudom én a 10 kilométeres környezetben hány fodrász, bolt van nyitva, hol lehet online foglalni, foglald le a legközelebbi szabad időpontot, és ezt meg tudja csinálni helyetted. És ezt ugye tovább lehetne fokozni ennél kicsit korrektebben, és igazából mi ebben hiszünk, és a minicéremben most van tesztelés alatt egy olyan funkció, általában mindent saját bőrünkön kipróbálunk, mielőtt piacra dobjuk, amikor azt mondod, hogy ott van benne a task listát, hogy mit kell ma csinálnod, és akkor azt mondom, hogy hello, minicérem, van fél órám, nem tudok beszélni, mert éppen valami olyan helyen ülök, mit csináljak? És akkor földobja neked, hogy akkor ezzel a három ügyféllel lenne érdemes beszélned, sőt, még akár meg is írja, hogy milyen témában e-mailt megfogalmazza. Ha meg kocsiba ülsz, akkor azt mond neki, hogy van fél órám, mit csináljak, nem tudok gépelni, írni, le tudok telefonálni, és akkor fölmondja, hogy na, ezzel a három ügyféllel kéne beszélned ebben a témában. És ha ilyen van, akkor igazából az, hogy eddig is volt mondjuk egy személyi asszisztensed, mert nem felejtetted el, föl voltak írva a dolgok, automatizmus szólt, hogy mit kéne csinálnod. Most még igazából egy minőségi szintugrás tud jönni, amikor tényleg így azt mondja, hogy hát ezt lenne érdemes csinálnod, mert ez fogja a legnagyobb üzleti eredményt okozni majd a cégnek, ezáltal neked is. És itt tartunk. És igazából erre volt egy nagyon jó példa, hogy ez nagyjából egy évvel ezelőtt megcsináltuk mi ezt a belső fejlesztést. És nem működött. Mert hülyeségeket hozott ki, értelmetlen, halucináltat ilyenek, és eltelt egy év, és nem nyúltunk semmit a mi oldalunkra a fejlesztéshez, ehhez a kis termékfunkcióhoz, és a kollégák nem is tudom miért valamilyen kipróbálták újra, és elkezdett működni. Mert mögötte a nyelvi modell egy év alatt annyit fejlődött, hogy ez itt van, és igazából ez a legszebb ebbe a termékfejlesztés, meg ebben az egész fejlődésben, amit ma élünk, hogyha te valamit kitaláltál, akkor egyszerűen nem tudom, én a világ összes erőforrása van, aztán most ebben az AI mizériában minden benne van, egyszerűen dolgoznak neked, úgymond, úgyhogy nem is tudsz róla, hogy egyszerűen a végterméked az jobb lesz, mert mögötte az a motor, ami hajtja, az minőségibb lett. És igazából egy ilyenből kimaradni szerintem az vétek. Tehát, hogyha egy magyar cég, és nem csak magyar, bármelyik cég, de egy magyar cég, most beszélünk Magyarországról, ebbe nem gondolkodik, azon túl, hogy mit tud egy ChatGPT, hogy angolról magyarra tényleg gyorsabban fordít, mint hogy olvasni bírod a szöveget, ez egy ilyen nagyon alapszint. Mert az, hogy van egy jó terméked, azt szerintem nem versenyel, mert az egy alapszint, az a beugró szint. És az, hogy lesz ebből egy olyan szolgáltatásod, terméked, ami az ügyfélnek hatékonyabban, gyorsabban, kevesebb szívással, élményszerűbben jobban kielégíti azt az igényét, amit akár ő még nem is tud, akkor így dominálni tudod a piacolat. És szerintem ma ez a gondolkodásmód ehhez hozzá tud segíteni, tök mindegy, milyen iparágban vagy.
Uh-huh. Jó. És azt hiszem, hogy nagyjából az időnk végére értünk, úgyhogy van egy kérdés, amit mindenkinek felszoktunk tenni. Ez pedig az, hogyha egy tanácsod lenne egy olyan embernek, aki most akar vállalkozást kezdeni, akkor az mi lenne?
Ha összetett választok erre adni, ha csak egyet tudok mondani. Azt tudom mondani, hogy ha a vállalkozást akarsz kezdeni, legyen egy jövőképet, hogy tudod, hova akarsz eljutni, és abba higgyél, és ne legyen semmi, ami eltántorít tőle. Mert ha igen, akkor nem fog összejönni. És ha ez megvan, akkor mi kell hozzá? És talán akkor itt el tudom sütni, hogy még nekem van egy új definícióm a CRM-re, az mit jelent? Az a megvalósítási képességet jelenti. Mert amíg egyedül vagy magadban, addig ugye minden rajtad áll, meg bukik, de amikor már több ember van a cégben, mert többen dolgoztok, meg fejlődik, akkor ne az legyen, hogy akkor kiadod a feladat, és akkor össze-vissza mennek majd az emberek, mint ilyen fejetlen kígyó tekeregnek, hanem egyszerűen tudják, hogy mit kell csinálni. És ez az a megvalósítási képesség, amit bele tudsz vinni a cégedbe. Ha megvan a folyamat, leírod, kitalálod, utána a CRM rendszerbe ezt beírod, akkor már másnap reggel ez fogja kiosztani a taszkokat. És utána azt nagyon könnyen tudod ellenőrizni, számon kérni kollégáknak is, ez fog menni, és ha valami félremegy, akkor majd egy hónap múlva avatkozol be, hogy hát ez a változás kezelési eljárás nem volt sikeres, akkor most módosítsunk rajta, és akkor átmész ilyen lassú, nagyváti tempóba, hanem igazából már másnap. Nekünk is ez volt az egyik versenyelőnyünk, hogy ilyen gyorsan tudunk reagálni, mert minden másban erősebb nálad egy nagy cég. Több pénze van, nagyobb lehetőségei, minden, de az, hogy a gyorsaságban, neki viszont több a jóváhagyási kör, meg az egyéb procedúra, ami ott van, te ebben tudsz versenyelőnyt kihozni magadnak. És ezt így összerakod, akkor igazából jó termékválasztással, jó ötlettel, jó jövőképpel, egy ilyen megvalósítási képességgel tudsz nyertese lenni ennek a játéknak, amit úgy hívunk, hogy vállalkozás.
Egészségügyi Krisztián, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ma hozzánk.
Köszönöm szépen, én is megkívást.
Köszi.
Sziasztok.
Szia.
Váltsuk az ígéretes pénzügyi terveket együtt valóra. A műsor támogatója a Raiffeisen Bank.
Nagyot álmodni? Abban a nagyok és a kicsik is jók, nem igaz?
Mi pedig abban, hogy megvalósítsuk.
Az EON megbízható partnerként kínál kedvező áram- és gázajánlatokat, okos mérős tarifákat a vállalkozásoknak. Hogy a legnagyobb álmokat is megérje életre kelteni. EON.hu/megéri